Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek szent ígéjét, úgy, amint feljegyezve találjuk azt Mózes első könyvében, a negyedik fejezetben, az első verstől kezdődően a következőképpen. Azután Ádám a feleségével, Évával hált, aki terhes lett, megszülte Káint, és ezt mondta, fiút kaptam az Úrtól. Majd újból szült annak testvérét, Ábelt. Ábel juhpásztor lett, Káin pedig földművelő. Egy idő múlva Káin áldozatot vitt az Úrnak a föld gyümölcséből. Ábel is vitt az elsőszülött bárányokból, a kövérjükből. Az Úr rátekintett Ábelra és áldozatára, de Káinra és áldozatára nem tekintett. Emiatt Káin nagy haragra gerjedt, és lehorgasztotta a fejét. Ekkor ezt kérdezte Káintól az Úr, miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a fejed? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Egyszer azt mondta Káin a testvérének, Ábelnak, menjünk ki a mezőre. Amikor a mezőn voltak, rátámadt Káin a testvérére, Ábelra, és meggyilkolta. Akkor az Úr ezt mondta Káinnak, hol van Ábel, a testvéred? Káin ezt felelte, nem tudom, talán őrzője vagyok én a testvéremnek. De az Úr így szólt, mit tettél? Testvéred kiontott vére kiált hozzám a földről. Most azért légy átkozott, kitaszítva arról a földről, amely megnyitotta a száját, hogy befogadja testvéred kiontott vérét a kezedből. Ha a földet műveled, nem adja többé neked termő erejét. Bujdosó és kóborló leszel a földön. Ekkor Káin ezt mondta az Úrnak, nagyobb a büntetésem sem, hogy elhordozhatnám. Íme elűztél ma erről a földről, el kell rejtőznöm színed elől. Bujdosó és kóborló leszek a földön, és meggyilkolhat bárki, aki rám talál. De az Úr azt felelte neki, nem úgy lesz. Ha valaki meggyilkolja Káint, hétszeresen kell bűnhődnie. Ezért jelet tett az Úr Káinra, hogy senki se üsse agyon, ha rátalál. Ezután elment Káin az Úr színe elől, és letelepedett Nót földjén, Édentől keletre. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, nem csak mi szoktuk kérdezni Istent, olykor Isten is kérdez bennünket. Első kérdése az első emberpárhoz az volt, hogy Ádám, hol vagy? A kezdet kezdetén ugyanis az első emberpár Istennel boldog harmóniában élt, mindent rábízott az Isten erre az első emberre, többek között segítő társat is kínált neki Éva személyében, de az ember mégsem volt képes megbecsülni mindazt, amit kapott, amilyen volt. Korán kiütközött az ő természete, és nagyon hamar elfelejtette, hogy ki a teremtő és ki a teremtmény. Isten annak ellenére, hogy vétettek az ő parancsa ellen, nem megbüntette ezt az első emberpárt, hanem egy új utat kínált fel számukra. Bár el kellett hagyniuk az Édenkert, azt az idilli helyet, ahol éltek és szorgoskodtak, el kellett hagyniuk ezt a helyet, de egy olyan lehetőséget kaptak, amely lehetőség kapcsán az életüket újra szervezhették. Így történt az, hogy amikor megszületik Évának az első gyermeke, akkor úgy érezte, hogy ajándékot kapott Istentől. Fiút nyertem az Úrtól. Ezt halljuk, ezt olvassuk. Egy gyermek születése a családban különös jelentőséggel bír, főleg ha az a gyermek első gyermek, és főleg ha az a gyermek fiú. Ilyenkor aztán a családban megvan a büszkeség, mi is úgy érezzük, hogy fiút nyertünk az Úrtól, tovább tudjuk adni a nevet, az életet, és hát nagy boldogsággal tölt el ez bennünket. A Káin név azt jelenti nyereség, részesedés. Ez a gyermek tehát, az első fiúgyermek, nagy reményekkel jött el ebbe a világba. A Szentírás pedig megemlíti, hogy második gyermek is született a családban, és mint lenni szokott, a második gyermek kicsit már elhanyagoltabb, hiszen az elsőt körülvesszük, és nagyon idegesek, izgatottak vagyunk, hogy mindenük meglegyen, és mindent jól csináljunk. Ábellel kapcsolatban is csak azt írjuk, hogy ismét szült, Ábel lett a neve a gyermeknek. És ez az Ábel név azt jelenti, hogy kicsinség, semmiség, felhőcske. Itt van tehát a két gyermek, két ajándék az Istentől, és a történetből kiderül, hogy Isten teljesen másképp látja ennek a két gyermeknek az életét, mint amiben a szülei reménykedtek. Mert bár az első gyermeket nyereségnek nevezték el a szülők, a másikat semmiségnek, mégis Isten a második gyermeknek az áldozatára néz, és a semmit mondja valaminek. Itt van az a pont a Szentírásban, ahol gondolom nem csak én vontam fel annak idején a szemöldökömet, és ráncoltam össze a homlokomat, hogy hát hogyan lehetséges ez? Vajon Isten személyválogató lenne? Vajon még ilyen formában is szelektál, hogy ki is nyilvánítja ráadásul, hogy ki tetszik neki és ki nem? De nem ezt kell meglátnunk a történetnek ennél a pontjánál, hanem sokkal inkább azt a tényt, hogy Isten egészen másképpen gondolkozik a mi életünk, a mi cselekedeteink felől, mint ahogy az ember azt megszokta. Ő tényleg a kicsire néz, tényleg az alázatosra néz, tényleg arra néz, aki nem biztos, hogy sokat jelent a családja számára, és azt értékeli, azt az alázatot, azt a szeretetet, amivel Ábel az ajándékot áldozatként felajánlotta. És itt kezdődik a probléma, nem csak ennek a történetnek a menetében, hanem azóta is az emberi életben. Mert az első házaspár elszakadt Istentől, a gyermekei, a második nemzedék pedig már egymástól szakad el. Az első emberpár könnyelműen elengedte az Isten kezét, a második generáció, a testvérek pedig kezet emelnek egymásra. És így van ez a mai napig az ember életében. Ha az ember elszakad Istentől, óhatatlanul szembe kerül a mellette lévővel, sőt azokkal is konfliktusba kerülhet, és azoknak is megterhelheti és megmérgezheti az életét, akik a közvetlen közelében élnek. Mert így születik meg az a gondolat, ami Káinban is megfogant. Először csak haragszunk, aztán elkezdünk gondolkodni, és olyan gondolatok is ránk törnek, ami nem biztos, hogy helyén való. Halmozódik bennünk az a bizonyos érzés, ami aztán gyűlöletté fajul. Nagyon szép a magyar nyelv, kifejezi ennek az állapotnak a menetét, ugye gyűl egy darabig az emberben sok minden, és aztán ölni képes. Igen, Káin is ezt tette, de azt gondolta, hogy el lehet tusolni ezt a cselekedetét. Először haragra gerjedt, lehorgasztotta a fejét, amit úgy is lehet fordítani, hogy égő haragjában ennek a Káinnak lehullott az arca. Itt is egy olyan szókép, ami ismerős előttünk is. hiszen sokan, sokszor adódik olyan alkalom, amikor álarcot viselünk. Nos, ez az álarc, ez megszűnt Káin életében, az Isten elé kellett állnia, és számot kellett adnia arról, hogy mit is tett. Kedves testvérek, a bűn az így működik ebben a világban is. Ma is vannak Káinok, sőt, közöttünk élnek. Közöttünk élnek, és a harag, a gyűlölet a szívükben igen nagy pusztítást képes végezni, nem csak gyülekezetben, családban, munkahelyen, mindenhol, ahol megfordulunk. Jézus annak idején nagyon komolyan figyelmeztette az akkori hallgatóságát, hogy nem csak késsel, nem csak baltával, nem csak bottal lehet odacsapni és odaütni és gyilkolni, hanem szóval is. És hogy mennyire komolyan gondolta ezt, bizonyítja mindaz, amit elmondott. Azt olvassuk ugye a hegyi beszédben, Máté evangéliumában, hogyha haragszik valaki az atya fiára, az méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. És ha valaki azt mondja az atya fiára, hogy bolond, az méltó a gehenna tüzére, vagyis a teljes megsemmisülésre. Milyen sokszor meggondolatlanul mondunk emberekre jelzőket, és az, hogy bolond, az csak egy nagyon minimális, csúnya szó, ha valakire ezt mondjuk. Igen, Isten látja a mi szívünket, és látja jól, hogy mi minden fogalmazódik meg benne. Ki az, akit közülünk nem kísértett meg a gondolat, hogy ha az illető nem lenne, akkor milyen jó lenne nekem. Ha a munkahelyemről az az ember elmenne, talán átvehetném a helyét. Ha az idős ember, akit gondozok, és sok gondot okoz nekem, ha elmenne, ha az Istenhez térne, milyen könnyű lenne nekem. És lehetne sorolni ezeket a gondolatokat. De egyet ne felejtsünk el, ez a történet is arról beszél, hogy Isten igenis egymásra bízott minket. Ma téged és engem szólít meg ezzel a kérdéssel, hogy hol van a te testvéred? Hol van az, akit az élet melléd rendelt? Hol van az, vajon, akit régen láttunk itt ülni, például a templompadban? Vagy hol van az, akiről gondoskodnom kéne, hiszen megígértem, holtomiglan, holtáiglan. A mi életünkben is van számtalan olyan dolog, amin el kell, hogy gondolkozzunk. Szeretjük-e, megbecsüljük-e azt, akit Isten mellénk rendelt? Tudunk-e törődni azzal, akit esetleg nem szeretünk, vagy éppen nem szeretnénk, ha mellettünk lenne? Káin élete attól a perctől kezdve, hogy lehorgasztotta a fejét, és a gyűlölet a szívében megszületett, igencsak megváltozott. Mert azt olvassuk, hogy Isten elől el kellett neki menni. De ez a tény, ez nem azt jelenti, hogy Isten ne szerette volna tovább is ezt a gyilkos Káint. El kellett neki menni, de előtte elpecsételte magának az Isten, hogy lássa mindenki, hogy bár ezt tette az élete során, mégis Istennek a tulajdona, a drága tulajdona, akit úgy fogad el bűnösen, gyilkosnak, ahogyan van. Viszont Káin egy életen át nyugtalanságban töltötte az életét. Az, hogy Nót földje, úgy tűnik, hogy egy helyiség, de a héber szöveg úgy adja vissza, hogy ez a Nót földje, ez a nyugtalanság földje. Hogyha valaki bűnt követ el, valaki ellen vét, nyugtalan a szíve. Nyugtalan a szíve egészen addig a pillanatig, amíg nem tudja letenni Isten elé az ő vétkét. És így éli Káin is az életét a nyugtalanságban. Isten tehát szeret bennünket úgy, ahogy vagyunk. És annak a jele például, hogy Krisztust elküldte ebbe a világba, hogy szeret minket. Az ő vére is ártatlanul omlott ki annak idején a Golgota keresztfáján. Azért küldte Isten Jézust ebbe a világba, hogy a szemet szemért, fogad fogért törvényszerűséget egyszer és mindenkorra megtiltsa, felülírja. Isten azért küldte el Jézust ebbe a világba, hogy mindenkinek megadja azt, ami jár neki. Önmagát adta a keresztre, vállalta, hogy pásztora lesz a pásztortalanoknak, vállalta azt, hogy a rászoruló embereknek igazi társa lesz, testvére lesz a testvértelennek és barátja minden elesett embernek. És Jézus halála előtt azt üzeni és azt mondta minden nyugtalanságot érző emberi léleknek, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek, egy feladatotok van, mégpedig azt, hogy higgyetek én bennem, hogy az én békességemet adom néktek, nem úgy adom, ahogy a világ adja, ne nyugtalankodjék tehát a szívetek, és ne féljetek. A mai történet is gondolkoztasson el bennünket, hogy vajon Krisztus szavának megfelelően éljük-e az életünket. Vajon ott van-e a szívünkben az irigység, ott van-e a szívünkben a kételkedés, és vajon ki tudjuk-e adni azt magunkból az Isten színe előtt. Adja a mindenható Isten, hogy tényleg higgyünk, és tényleg úgy éljünk, és úgy cselekedjünk, hogy ne kelljen a mi mennyei atyánk szégyenkezzen miattunk. Amen. Imádkozzunk. Mennyei jó atyánk, köszönjük, hogy ez a több ezer éves történet is megszólít bennünket, elgondolkoztat bennünket. Hogy állunk mi a testvér szeretettel? Hogy állunk mi a benned való hittel? Kérünk Istenünk, add, hogy a mi életünk nyitott könyv legyen előtted. Add, hogy tudjunk mindig tere át hagyatkozni és a te mércédnek megfelelően élni hétköznapjainkat. Tudod jól, hogy a mi szívünkben is ott van a gonoszság, ott van a bűn, ott van az irigység, ott van a keserűség, ott van a gyász. De köszönjük neked, hogy a te szent fiad érettünk is meghalt a Golgota keresztfáján. Köszönjük, hogy ő a mi pásztorunk, ő a mi barátunk, ő a mi megváltó urunk. Kérünk téged, hogy légy velünk életünk minden egyes napján, és add, hogy mindig tudjunk te benned bízni és téged követni. Hallgass meg bennünket, fiadért, Jézus érdemeiért. Amen.